Köszöntöm Önöket. Az elmúlt napok arról szóltak, hogy mindenki aláírás gyűjt, és stipis-topizik, hogy ki az, aki a leggyorsabban adta le az egyébként mondjuk fix számot. Nyilván a mai adásban erről is fogunk beszélni, mint ahogy arról is, hogy támadják a kutyapártot, hogy már pedig vissza kellene lépniük ahhoz, hogy itt rendszerváltás legyen. Lássuk, hogy kik a mai vendégeink. Konok Péter történik.
Jó estét kívánok.
Kócz Ján Péter újságíró. Kócz.
Jó estét kívánok.
Ceglédi Zoltán, politikai elemző.
Jó estét.
És Boros Tamás van itt ismét velünk, az ATV munkatársa szerkesztőnk.
Jó estét kívánok!
Mielőtt a belpolitikáról beszélünk, mindenképp szeretném, hogyha arról is beszélünk, hogy évforduló van. 4 évvel ezelőtt ezen a napon támadta meg Oroszország Ukrajnát, és elég sok minden történt. Mondjuk így a globális politikában is, meg a szomszédunkban is ezzel kapcsolatban. Én ezt viszonylag erősen követem közelről, mert hogy heti műsorom is van ugye ezzel kapcsolatban. Ti hogyan látjátok az elmúlt 4 évet? Egyrészt volt, aki anno azt mondta, hogy hát ez egy ilyen 2 perces villámháború lesz, mert ugye az ukránok nem tartanak ki. Azóta meg ugye halljuk a belpolitikában, hogy igazából mindenért az ukránok a hibások, meg ők a felelősek. Én most az évforduló mit gondoltam?
Nem a belpolitika felől jönnék ebben, mert nekem az az ijesztő, hogy ebben van valami ilyen pervers, torz fenntarthatóság. Tehát, hogy...
A riogatásban?
Nem, a háborúban.
A háborúban.
Tehát az, hogy az derül ki...
A riogatásban is.
Tehát még egyszer mondom, nem a belpolitika felől közelítenék ehhez. Az az állításom, hogy 4 év alatt az derül ki számunkra, hogy lehet úgy élni, lehet úgy egy országot valamilyen módon működtetni, lehet több szövetségi rendszert úgy fönntartani, hogy egyébként folyamatosan háború van. Engem az megijeszt, hogy már azok a ilyen vagy olyan irányultságú cikkek, szakértői prognózusok is eltűntek, hogy hogyan lesz ennek gyorsan mindjárt vége. Hogy akkor a mosógépből veszik ki a csípet az oroszok, vagy elfogytak az ukránok, meg hasonlók. Ez is eltűnt, olyan, mint egy, én viszonylag közel lakom a vasúthoz, és ez olyan, mint egy folyamatos zaj, mint hogyha folyamatosan kattogna, csattogna a vágányokon valami borzalmas, nem tudom, tehervonat, és az emberek megtanulnak mellette élni. Engem ez ijeszt meg ebben az egészben. Hogy egész egyszerűen az látszik, hogy beárasztuk azt, hogy naponta ennyi, annyi, amennyi embert megölnek. Nem meghal, ez nem megtörténik, ez nem egy természeti jelenség. Több ember döntésének az összegződése az, hogy más emberek meghalnak. Szerintem ez ijesztő.
Nagyon fontos, amit mondasz, és szerintem is ez egyébként a lényege a történetnek. Az elején is, az első pár nap után azért lehetett sejteni, hogy itt valóban az fog történni, hogy egy válságúc, egy állandósuló ilyen nem annyira forró, tehát nem forró háború, de nem az a típusú, ami eszkalálódni fog a mindenféle irányba, hogy egyébként az elején sokan
mondták. Az atomot nagyon hamar letekerték.
Az atomot időnként föltekerik, igen. De az már csak ilyen média látványosság, és reméljük az is marad. De hogy ez nem csak, hogy egyrészt ugye nagyon sok ember számára biznisz, nagyon sok cég és nagyon sok nemzet számára, tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy mindenkinek, aki ebben részt vesz, közvetlenül vagy közvetve, és nem ugye a frontra küldik, vagy a hátországban haldoklik, vagy menekül, vagy bombázzák ki, tehát minden hadviselő és érdekelt félnek ez az egész érdeke. Ugyanis ebben biznisz van, ebben mindenütt belpolitikák vannak, hatalmakat tartanak fenn. Putyin enélkül, a háború nélkül már valószínűleg nem működne igazán. Putyin világéletében, vagy úgy jutott hatalomra, hogy egy háborút kvázi kirobbantatott, vagy kirobbantott. De Zelenszkijre is ugyanígy igaz, tehát Zelenszkij a háború nélkül már nem lenne, és a Zelenszkij kormányzat sem lenne. Emlékezzünk egyébként Winston Churchillről, megnyert egy háborút, mégközben dicsőségesen és szégyenletesen leváltották utána, mert hát az embereknek ebből az egészből irdatlanul elege volt. És akkor ne beszéljünk Amerikáról, ne beszéljünk Magyarországról, mert én szóval a politikai irányból akarnám ezt megközelíteni, hogy hogyan aknázza ki a magyar kormány úgymond pacifizmusa a háborút. És még a pacifizmushoz, amit én eléggé a háború elején írtam egy eléggé hosszú publicisztikát a HVG-re, a háborúról, mint olyanról, és erről a háborúról konkrétan, és akkor kaptam erre egy érdekes reagálást, hogy nem most van itt az ideje pacifistának lenni. És akkor itt szeretném megkérdezni, hogy mikor van itt az ideje pacifistának lenni, hanem a háborúban, mert békében nagyon egyszerű és nagyon könnyű. És ez tényleg a másik, és azt nagyon rövid leszek már, hogy ez nem csak, hogy egy állandóan zajló folyamat, egy háttérzaj, ha már úgy tetszik, hanem napirendre is tértünk fölötte. És tényleg úgy veszük, hogy egy csomószor olvasok ilyet, hogy de hát, ami két ember él a Földön, addig háborúzni fognak, meg a sor, hogy mint a háború, az valami természeti törvény lenne, igen, valami Isten adta dolog, vagy a természetünkből jön egy szociáldarvinista dolog, nem pedig egy torz társadalom jellegzetes terméke. Tehát itt valóban, és ebben van nagyon igazat, szerintem itt döntések, akaratok, érdekek, bizniszek folynak össze, és emberek halnak meg.
Hát kettőtök mondandóját picit összefoglalva, tehát egyrészt néhány tény, tehát az a megdöbbentő, hogy ez a háború most már régebb óta zajlik, mint amennyit Szovjetunió harcolt a náci Németországgal a II. Világháborúban, és több ember áldozata van most már az oroszoknak, mint mondjuk 10 éves afganisztáni háború alatt. Tehát valami a háttérben tényleg történik, és akkor itt csatolnék vissza, hogy egy kettészakadt valóságban létezünk. Van az egyik oldal, amely teremtette ehhez egy történetet, egy narratívát, és van egy ellenkező, és a kettő között már nincs átjárás. És ez itt a fő probléma, mert itt ez a háború lehetőséget teremthetne arra, hogy egyáltalán mi morálisan hogyan közelítünk meg ilyen konfliktusokat. Ebben az esetben ugye ez egy média esemény is maga a háború, vagy legtöbbünk számára csak az, és érdemes megfigyelni, hogy az elején hányan kattintottak az ilyen típusú cikkekre, és most mekkora az érdeklődés ebben az irányban. Ez lehetne egy tanulás. Nem csak a magyar társadalom, az európai is, de a világ, tehát emberiség számára, hogy egyáltalán hogyan is viszonyulunk mi ezekhez a vérszivattyúkhoz, valóban morálisan felháborodunk-e, vagy egész egyszerűen van egy olyan médiatermék, amely már kisajtol belőlünk bizonyos érzéseket, de ha nem közvetlenül az egzisztenciánkat veszélyezteti, akkor amúgy meg nem érint meg minket.
Péter?
Én nem fogok ennyire moralizálni, én azt emelném ki, hogy szerintem azért kerülhetett sor az ukrajnai háborúra, mert egy hatalmi átrendeződés, egy üresség van, amit be kell tölteni, vagy a Putyin úgy döntött, hogy ez betölthető, és nem volt olyan hatalom, amely azt mondta volna neki, hogy ezt gyorsan hagyd abba. A hatalmi térnek az ürességre utal az ugye, hogy amikor egy-két, másfél hónapon belül lett volna egy isztambuli megállapodás, akkor a Johnson brit miniszterelnök megjelent, és azt mondta, hogy akkor most inkább ne kössetek békét. Azért mondom, hogy
hozzákötjük. Tehát abban a helyzetben hozzákötjük, milyen fekete-fehér volt.
Hozzákötjük, hogy ott megjelent, és azt szerintem nem magát képviselte csak, de erre is azért kerületett sor, mert valakiknek valahol, és ez én nem a BlackRock meg az összeesküvésetekre gondolok, hanem politikusok úgy látták, hogy nem szabad engedni, de nem volt erejük eldönteni azt, hogy hogyan lépünk föl, és milyen erővel. És ennek a hatalmi űrnek a megnyilvánulása számomra az ukrajnai háború és annak a fenntartása, Zolinak igaza van, fenntarthatósága. Az Európai Unió sem volt készen arra, hogy mit kezdjen egy ilyenne, békés kereskedő hobbitok voltak, akiknek semmi kedve nem volt háborúzni, most tanulják meg, hogy mit jelent ez a gyakorlatban. Nem volt ötletük, eszükben nem jutott, hogy 2022-ben ha valaki azt mondta volna, hogy önálló Európai Védelmi Unió, meg egység, meg
közös
saját entitás, senki nem gondolta volna, és szerintem az európai politikusok a mai napig nem gondolják ezt, és azt gondolom, hogy ez az ukrajnai háború, ez kialakít majd egy új politikai generációt, amely majd képes lesz ezt a dolgot rendezni. Elnéztem tegnap Merz kancellárt egy részleten, ahol beszélt Németországról. Sokkal inkább a 2022 előtti világot képviseli, mint azt, aminek 2022-re kellene reagálnia. És egyébként meg azt gondolom, hogy Orbán Viktor ebben ezt a légüres teret érezte, és ebben próbál
itt kavarni. A belpolitikára még... csak egy picit még, mert van vitám egyrészt a Péterrel, vagy árnyalnám azt, amit ő mondott a maga oldaláról. Szerintem Vlagyimir Putyin hozott egy rossz döntést, és ez még akkor is igaz, hogyha nem ő áll most éppen inkább veresége ebben a háborúban. Nem szoktunk arra emlékezni, hogy milyen helyzetet rúgott föl ez a háború, vagy nem szoktuk sokat emlegetni, hogy 2022-t megelőzően hogy álltunk. Volt egy orosz soft power. Tehát az a helyzet, hogy Vlagyimir Putyin diktatúrája az képes volt arra, hogy befolyásoljon, megborítson nemzeti választásokat Európában. Képes volt arra, hogy különböző forrásokkal, különböző juttatásokkal akár az európai energiafüggőség kihasználásával hason arra, hogy mi történik Európában. Volt egy északi, sőt, két északi áramlat, ami már nincsen. Volt egy egyértelmű exportja, most, hogyha Oroszországból nézem, csomó mindennek, ami hathatott volna. Tehát szerintem Putyin az hozott egy, ha van ilyen, hogy nemzetkarakter, akkor az oroszokra jellemző, de egyébként rossz döntést azzal, hogy beleállt ebbe a háborúba. Szerintem neki lett volna mozgástere. És mondom a másik oldalt is, mert Zelenszkijel is igaz az, arra szoktunk emlékezni, hogy Zelenszkij a háborút megelőzően mennyire, úgy tetszik, népszerűtlen volt. Tehát, hogy Ukrajnában ő egyáltalán nem állt olyan jól, mint megválasztott elnök, de itt is azt mondom, hogy olyan kapacitásokat láttam Zelenszkijnél a közösségi média használatában, a nemzetközi kapcsolatok kifejlesztésében, egy egykori, bántani szokták ezzel, hogy színész volt, mint ha ne lett volna amerikai elnök is korábban színész, de hogy az derült ki, hogy hosszú idő után ő az első ukrán vezető, akinek meg lehet nevezni a jegyét, a nevét, a karakterét, ezt be lehetett volna reklámozni. És az a helyzet, hogy ebből lett az, hogy mostanra az a kérdés, hogy a vasfüggöny, az új vasfüggöny, az Ukrajnát hol vágja éppen ketté, vagy meddig tudnak az oroszok eljutni.
Szerintem Putyin azt a dönt, hogy a Putyin körül azt a, az utóbbi 15-20 évben felélénkülő vitát döntötték el, hogy Ázsia vagy Európa. Én szerintem hoztak egy stratégiai döntést, hogy Ázsia, és afelé építjük az Oroszországot, elfoglaljuk Ukrajnát, mert az nekünk fontos. Nem baj, hogyha emiatt az amerikai-orosz kapcsolatok, meg az orosz-európai kapcsolatok összedőlnek, nem baj a gázszállítás, ha nem érdekli őket. Kína, az ázsiai építkezés sokkal fontosabb, az arab országok sokkal fontosabbak. Szerintem ez a stratégiai vita dőlt el. Oroszországban ezek mindig ilyen 20-30 éves ciklusok, aztán majd visszadől ez a dolog, tehát ez nem egy állandó dolog. Ez dőlt el, szerintem Putyin ezt döntötte el magában, és ennek a következménye az ukrajnai háború. És amiről mi innen nyafogunk, hogy lehet az, hogy bírják ki, miért nem zavarja őket, nyugodtan kibírják.
Mármint az oroszok.
Az oroszok, igen, az orosz hatalmi elit úgy építi tovább, hogy a monakói nyaralót úgy se tudják elvenni, ha elveszik, majd visszavásároljuk, majd másé lesz. Tehát, hogy ez a fajta kitettség, ez nem olyan fontos, mint az, hogy egy...
Más a bázis ennek, csak egy dolog ehhez, hogy amikor arról volt szó, hogy ugye a szankciók működnek, ez most hogy még lesz a 20. csomag, akkor annál sem, hogy na ez már tényleg működik. Emlékszem, mikor arról beszéltek, hogy az oroszok már csak olyan autót tudnak gyártani, miben nincsen, nem tudom, hátsó ablakemelő, meg
majd hosszú távon működnek, nem most majd.
És hát szerintem egy orosz embernek, megint csak nem akarok többet oroszozni ma, de szerintem nem akkora tragédia, nincsen start-stop rendszer az autójába.
De van.
De igazából ez az egész ilyen értelmű oroszozás, meg nemzetkarakterológia, meg utána ezeknek is nagyon régi hagyományai vannak nálunk, úgyhogy ismerjük, meg létező toposzokra lehetett alapozni nyugaton is, meg nálunk is. De én nem, tehát amit elmondasz nagyjából a geopolitikáról, itt a nemzetközi gazdaságról, meg ezekről a harcokról, szerintem helytálló alapvetően, bár mondjuk ez, hogy nyugat vagy kelet, ez az oroszoknál azért már több évszázada folyó vita, és egyébként soha nem sikerült ebben rendesen dönteniük. De én mégiscsak a társadalmi hatásait látom ennek fontosnak, ha úgy tetszik nyugaton és keleten is, vagy Oroszországban, és mondjuk az Európai Unióban, és amiről beszéltetek, hogy mint hogyha Merz ugye régit képviselni, és az új, hogy gondoljunk bele, hogy mi lesz az új, ugyanis az új most az, hogy egyben az Európai Unióban ilyen teljesen elfogadottá válik az, vagy legalábbis mainstream témává, és teljesen más felütéssel, mint akár ez csak pár évvel ezelőtt lett volna, hogy mondjuk sorkötelezettség bevezetése egy csomó országban, a hadi kiadások irdatlan mértékű megemelése. Egyfajta háborús átállás, ha úgy tetszik. Egy jövendő háborúról beszélve egyébként, mert nem a jelenlegiről, hanem arról, hogy majd akkor jön a mindent eldöntő háború, lehet, hogy jön, ne jöjjön. De hogy így ezzel szemben most véletlenül sem azt akarom mondani, hogy az orbáni úgynevezett pacifizmus vagy békevágy, ez valid, valós és hiteles lenne, mert ez ugyanúgy hazugság, ugyanazon a lovon ül, ugyanazokat a politikai erőket játsza meg. Hát azért ne felejtsük el, hogy ábrül, hogyan militarizálta a közgondolkodást, hogyan gyarmatosította az agyunkat.
Mielőtt a belpóra mennénk, azért én hozzátennék még egy geopolitikai részt, ez pedig Amerika és Trump szerepe, ami szerintem szintén érdekes így az elmúlt 4 év tükrében, vagy a háború tükrében, hogy ki az erősebb vezető, vagy kit látunk annak, mert úgy nagyhatalmakról beszélünk, és akkor egyszer csak jött Trump, aki majd ugye 24 óra alatt rendet rak, és akkor persze nem 24 óra lett belőle, de elindult egyfajta tárgyalás, ugye keveset beszélünk róla, de épp a napokban is nemrég volt Genfben egy újabb béketárgyalás, vagy egy ilyen része ennek a fejezetnek, és most már körülbelül úgy reagált Trump, hogy jó, hát akkor elengedem, nem is akarok itt rendet rakni.
Jó, de hát amíg Trumptól várjuk a megfejtést, az nem tudom, elássatja magát Európa, és amit itt geopolitikailag felvázolt Péter, az abszolút ül, mint Kocián Péter. Itt az a fontos, és én tényleg arra lennék kíváncsi, ha ennek belpolitikai vonzatát nézem. Most hagyjuk azt, hogy ez hány millió forintot vett ki a magyar háztartásokban, egyáltalán, hogy háború van. És azt gondolom, hogy ezzel nem a fideszes narratívát erősítem, hanem érdemes ránézni arra, hogy mekkora megterhelés ez Európának, még úgy is, hogy át tudják csoportosítani ezeket az összegeket, és tudnak ezzel matekozni. De ha azt nézem, és hozzátetted, hogy 24 óra alatt vége lesz a háborúnak, ez egy eposzi jelző lett mondjuk Donald Trump neve mellett, akkor Zelenszkij neve mellé is azért oda lehetne tenni ezeket, aki nem tudom hányszor mondta azt, hogy na most már megállítottuk az oroszokat, és hamarosan kitakarodnak az országból. Ugyanígy hozzá lehetne tenni, azt gondolom, hogy Greta Thunberg ezt, hogy 23-szor bemondta, hogy jön a világ vége már holnap. Ugyanígy lehet arról is beszélni, hogy az egyik oldal tudatosan, én azt gondolom, tudatosan nem akar beszélni arról, hogy ez a sorkötelezettség, ez például Európában, Németországban, ez egy létező téma, létező probléma, fontos, potentátok, politikusok beszélnek arról, hogy ez szükséges. Ezt itt Magyarországon az egyik oldal elhazudja. Vagy azt mondja, hogy ez nem létezik. Nincs olyan opció, hogy nekünk be kelljen vonulni. Tehát ezeket a vállalásokat, és akkor ugye említettük, hogy Oroszország, na, jövőre már biztos, de 2 év múlva biztos, hogy térdre fog rojdni majd a szankciók által, és megint itt vagyunk, hogy nem, és Oroszország átállt egy ilyen háborús működésbe, és kialakította az üzleti kapcsolatait az ázsiai országokkal. Tehát, hogy legyen már valami következménye ennek, és tanuljunk már arról, hogy bemondunk nagy szájjal dolgokat, és aztán utána, ha ez nem következik be, akkor utána meg mindenki széttárja a karját, április 13-án, ez egy fontos.
Számon, Tomi? Ki az, aki számon kéri?
És egyre kevesebben lehetne, akik számon kérik, hiszen pont ami folyik, az a háború elfogadásának a bővített újratermelése. Tehát amikor erről beszélünk, hogy még sorkötelezettség bevezetése, vagy arról beszélünk, hogy ezeket lenyeli a társadalom, akkor egy kicsit, hadd legyek, én most Hont András, a Covid jut az eszembe. Amikor felmutattak egy fenyegetést, és a fenyegetés hatására kiderült, hogy az emberek az úgymond biztonság nevében a szabadságot bármikor képesek odaadobni. Sőt, maguk követelik a kvázi korlátozásokat, sőt, maguk fogják feljelenteni és meglincselni azokat, akik mondjuk megölik a nagyanyámat azzal, hogy ez meg ez történik.
Egy nagyon picit azért más szerintem, más, hogy dobjam oda minden, a fiamat azért, más, hogy a politika rendben legyen.
Minden más. A háború is tényleg egy komoly és valós fenyegetés. Szerintem... De az, hogy átáll a gondolkodásunk arra, hogy ez határozza meg, és ez szerint csináljuk a politikákat, ez szerint gondoljuk át a politikát. Az részben egyébként oda vezet, hogy még jobban kiengedjük a kezünkből, hiszen a háború az valahogy annyira felettünk álló dolog, úgy érezzük, az tényleg abban már az, amit tudunk csinálni, azon kívül, hogy elítéljük, és innentől kezdve ne lepődjünk meg, hogyha egy ilyen Temu vásárolt kommentpolitika alakul ki, mert ehhez ez illik.
De ez szerintem... nagyon jó átvezetés, csak mindjárt egy gondolat, ez aztán jöhetsz, Péter, bocsánat, hogy tehát én egyszerre gondolok jobbat és rosszabbat az emberekről, ha úgy tetszik, mert szerintem ez nem a tömegnek az összegzett vélemény, amit ez ügyben látunk.
De bocsánat, én több első személyben beszéltem, magamat is beleértve.
Te tartozol a legkevésbé bele, mert amikor arról beszéltem, hogy az orosz soft power az mit és hogyan ért el Európában, akkor azt látjuk, hogy az euroszkeptikus pártok támogatása, amíg ez működött, az egy olyan hidat jelentett, amin a mai napig közlekednek bizonyos gondolatok, tehát a háború ellenesség, a békevágy az jellemzően az euroszkeptikus pártok sajátja Európában. És ezeknek a kihívása egyre nagyobb a mainstream pártok felé. A koalíciók már rég nem nagy koalíciók. Nem arról van szó, hogy ez egy különleges dolog lenne, hogy mondjuk Franciaország, ott egyébként ezt szoktam, mondjuk Németországban összeálljanak olyan szereplők, akik egyébként más gondolnak a világról. Ez most már az alap, és ehhez képest vannak az euroszkeptikusok, akik nem akarnak háborút. Én attól tartok, hogy ebből egy európai robbanás lesz. Tehát addig szorítják vissza Le Penéket, addig szorítják vissza az AfD-t és társait, amíg ezek nem jutnak konkrét és effektív hatalomra, és hozzák az összes hordalékát az ő politikájuknak, és az nem kiszámítható, hogy az a fajta békevágy, amiről ők beszélnek, az a gyakorlatban hogyan néz ki, de az emberek szerintem nem háborút akarnak, itt kéne árnyalni. Bocs, Péter,
gyere. Szerinted...
Én most azt képzelem, hogy 20-30 év múlva, ha megírom a 21. század történetet, akkor azt fogom mondani, hogy az ukrajnai háború volt az az időszak, az az apropó, az apropó, amelyben nem manifesztálódott az, hogy a nyugati fejlődés történet, piac, liberális demokrácia, és ez az egyedül üdvözíti út, és nincs más modell, és mindenki e felé halad, ez ebben a háborúban realizálódott, ebben a korszakban realizálódott, hogy ez nem igaz. Ideológiailag is egy űr van, mert eddig abban nőtt fel több milliárd ember, hogy az amerikai út a végső megoldás mindenre, Afrikában is, Ázsiában is, Oroszországban is, és Albániában is. Szerintem itt bizonyosodott be, hogy nem. És ez nem csak ideológiai szinten zajlott le, alakul a BRICS, egy Amerika ellenes szövetségi rendszer.
Egy nem dollár alapú.
Saját valutát akar csinálni, ebben a rogue state-ek, tehát ezek a csúnya országok vesznek részt, amelyeket a fejlett nyugat és a liberális demokrácia évén nem szeretnek. Ugye a európai belpolitikában olyan pártok emelkednek föl, amelyek nem akarnak liberális demokráciát, nem olyan liberális demokráciát akarnak, többségi parlamenti demokráciát akarnak, vagy azt mondják, hogy aki a parlamenti többség, az diktál, azért a hatalom, az diktál mindenben.
Most nem ez van.
A hagyományos konszenzus, akkor erre válok, a hagyományos konszenzusokat fölrúgják. És szerintem ez egy ideológiai térnek az üresedését is kifejezi, erősíti, és az európai politikusok, ez a nemzedék, amiről azt mondtam, hogy 2022 előtti, erre nem hajlandó reagálni, erre nem tud mit mondani, és ezért üresedik ki, ezért van az, hogy olyasmik jönnek be. Szerintem egyébként nem csak az lehetséges, hogy az AfD meg ezek hatalomra kerülnek, a lefolytott fedőből kicsap a gőz. Elképzelhető az is, ahogy hallgattalak, hogy a hagyományos pártokban, a konszenzus pártjaiban is lesznek olyan változások. Tehát bőven el tudom képzelni, mert Mercet, ahogy nézem, hogy egyszer csak jön egy 43 éves CDU politikus, aki azt mondja, hogy ebből elég, ez így nem jó, ez nem válasz. Ugye a francia elit most azzal próbálkozik, hogy Lagarde-t az Európai Központi Bank éléről visszaviszik Franciaországba, és ő fogja majd legyőzni Le Penéknek a jelöltjét. Tehát már megint ez az antifasiszta népfront dolog fog érvényesülni. De ez megint a 60-as, 70-es nemzedék válasza. Lesz majd olyan, amikor valaki 43 évesen, nem tudom én, egy francia vagy egy német város polgármestereken azt mondja, ez így elég, és megváltoztatja azt a keretet, amiben ezek a hagyományos pártok gondolkodnak. De ez innen. Is az ukrajnai háború, ez is ennek a korszaknak az eredménye, vagy kifejeződése.
Innen folytatjuk. Az évforduló kapcsán a háborúról beszéltünk, és annak inkább a külpolitikai vagy geopolitikai vonatkozásairól, és már emlegettük, hogy ennek azért erős belpolitikai vonatkozása is van, nem tudom, meglepek-e vele bárkit. Például van ez a bizonyos AI videó, ami arról szól, hogy a szegény gyermek otthon sír, miközben az apját tarkon lövik, teljesen szürreális, szerintem mindenki látta, ami kapcsán nyilván elindult az üzengetés, Vona Gáborék például hétvégére tüntetést szerveznek ennek kapcsán. Egyrészt érdekelne, hogy szerintetek van-e határ, vagy hol van a határ az orosz-ukrán háború felhasználhatóságát illetően, hogy a belpolitikában, a kampányban meddig vihető, tehát van-e határ, meddig lehet ezt bevinni. Aztán majd beszéljünk a Barecsekő olajvezetékről, ami szintén kapcsolódik ehhez.
Ugye mi ennek a háttere? A Fidesznek van egy nagyon erőteljes állítás. Most nem minősítem.
Gyermekvédelem?
Van egy nagyon erőteljes állítása az orosz-ukrán háború kapcsán, hogy Magyarországnak, Európának ehhez hogyan kéne viszonyulnia. Az, amit ő itt megmutat a videón, az egy elképesztően magas labda lenne az ellenfelének, a kihívónak, ha a kihívónak is lenne egy állítása ez ügyben. Ugye a probléma az, hogy a Tisza ez ügyben azért hallgat, és azért csak a nem Tiszásnak titulált nyilvánosság szeletek foglalkoznak ezzel, mert az a félelme Magyar Péternek, ami volt a Pride kapcsán is, hogy az ő bármit szavazói, az ő, akikben kiábrándult, hozzá hasonló kiábrándult fideszeseket lát, azok tulajdonképpen azt gondolják Ukrajnáról, és egyébként pont neked 2 éve ezt még el is mondta a színpadon, a Hartókban, Magyar Péter, hogy azt gondolják Ukrajnáról, mint a Fidesz. Tehát, hogyha ezzel szembe lehetne állítani, most már volt egy tüntetés egyébként, Karácsony Gergellyel, Momentummal, hasonlókkal, ahol a színpadon elmondták az ellentézését a kormány állításainak. Az a nagybüdös helyzet, hogy ugye a Tisza ebben sem mondja ezt el. Szerintem ezt nagyon jól lehetne használni a kampányban, ezt a jó, akkor minősített...
De Zoli, kell elmondania? Nem elég, hogyha annyit mond, hogy én ezzel nem értek egyet, ilyet nem csinál?
De nem az AI-ról, Anikó, az orosz-ukrán háborúról. Tehát ha leveszem a kommunikációt...
De másik kérdezem, az ő választói számon kérik azt, hogy ő neki van-e konkrét mondása ezzel kapcsolatban?
Hát de könyörgök, egész egyszerűen a kormányzáshoz hozzá tartozik, hogy az orosz-ukrán háborúval csinál valamit. Fordítsuk meg. Te meg tudod mondani, hogy nem a kommunikációt, a Fidesz vonatkozó döntéseit az elmúlt 4 évből, amikor megvizsgálja Tisza, mi az, amit meg fog változtatni, és hogyan? Vagy minden megy tovább ugyanígy? Mert ugye én azt látom, hogy Kapitány István arról beszél, amikor megkérdezik, hogy például mi lesz az orosz energiahordozókkal, hogy hát tulajdonképpen abba bízik, hogy 27-ben vége lesz a háborúnak, és akkor mégse kell leválni róla, hogy az úgy jöhet. Hogy nem mond semmit arra a Tisza, hogy ők küldenének-e fegyvereket Ukrajnába. Nem mond erre semmit. Nem mond semmit.
De Zoli, erre mondanak. Az, hogy nem vesznek részt az ukrajnai háborúban, és nem küldenek fegyvert, azt mondják, hogy nem küldünk katonát, és nem küldünk fegyvert. Speciál tegnap a csat miatt elolvastam, ChatGPT-t megkérdeztem.
Van értelme ennek a műsornak akkor.
Így van, tehát ezt mondják, azt is hozzátette a ChatGPT, hogy nem küldünk katonát Ukrajnába, ez a mondat nem hangzott el szerinte, ugye ez egy mesterséges nyelvelemző program, nem hangzott el a nyilatkozatukban, de szerintem egyébként elhangzott, de mindegy, tehát azt gondolom, hogy van álláspontja Magyar Péternek és a Tiszapárnak.
Ez szerintem a ChatGPT-t kérdezi, nem Magyar Péter.
Az a hontandrási szóvic, az a hontandrási szóvic ide kell, hogy jöjjön a ChatGPT. Köszönöm szépen.
Igen, meg kell a promóba is. Mert egyébként enélkül nincsen adás. Egy picit máshonnan közelítenék, akkor mégsem. Mert egyrészt egyetértek Zolival, tehát ez egy nagyon nehéz történet, mert hogy jön egy ilyen felháborító videó, és valamilyen módon reagálni kell rá. Ismerjük ezt a Barbara Streisand effektust, hogyha valamit nagyon el akarunk tüntetni, akkor az még nagyobb erővel tör a felszínre. Annó volt ez a videó, vagy ennek kapcsán egy videó, és akkor erről kapta ez a pszichológiai játszma ezt a nevet. Ez politikai szintérre vetítve, ez úgy néz ki, hogyha rárepül az ellenzék, kvázi mint gumicsontra, akkor felerősíti azt a rezgést, hogy háború, 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 és félelem, félelem, félelem. Pszichológiai szempontból pedig azért ettentő aljas, és gyerekes, sőt, három gyerekes szülőként azt mondani, hogy engem felháborít a gyereknek a bevonása, mert hogy ez egy érzelmi mélyfúrás. Tehát pszichológiailag a félelem az egyetlen olyan szoftver, amihez nem kell tűzfalat törni. Tehát van a agyunknak ez a félelem központja, ez a amigdala.
Szírom.
És az válaszol rá, mielőtt ez a józanész, ez a prefrontális kéreg tudna bármit is jelezni egyébként, hogy ez oké, vagy nem oké, vagy értelmezni ezt a dolgot. És egy ilyen amigdala túltengésben szenved egyébként a társadalom, erre vagyunk már kondicionálva, mindent igyekszünk, illetve a politika igyekszik úgy kondicionálni a társadalmat, hogy mi rögtön félelemből reagáljunk ezekre a felvetésekre, és ne keressük a mögöttes szándékot. Ezt azért mondtam el, mert ilyenkor ellenzéki politikusként talán az lehetne az eszköz. Én azt gondolom, kétféle lehetőség van. Vagy elmagyarázni ezt a folyamatot egyébként, hogy mocskaegér játék zajlik, és aztán erre vagy vevő valaki, vagy nem. Többnyire nem, de ha sokáig beszélünk erről, és így kibeszélünk a dobozból, akkor lehet, hogy egy-kettő rájönnek, hogy basszus, ez igazából erről szól, hogy mi erre ráugorjunk és reagáljunk rá. Hozzáteszem, és akkor egy zárójelet nyitok, Magyar Péter a politikába belépése után hosszú hónapokon keresztül nagyon ügyesen kerülgette ki ezeket az aknákat, ezeket a gumicsontokat, amire még az ellenzéki pártok ráugráltak, és rugóztak rajta, és morális felsőbbrendűségből, jaj, nem szabad ilyen. Az Magyar Péter azt mondta, hogy oké, ez nem az én témám. És átkeretezem, vagy egészen mással kezdek el foglalkozni. Tehát az első lehetőség az, hogy megmutatjuk, hogy mi van a színpadon, a színfalak mögött, miről szól ez a játék, vagy pedig konkrétumokról beszélünk, mondjuk egy törvényjavaslatról, hogy innentől kezdve, kedves fideszes politikusok, benne vagytok-e abban, hogy gyereket kampányban, még ha AI is, erőforrásként nem használunk.
De hányszor benne voltak?
Figyelj, és mégis időről időre előjön, és nincs mögötte felháborodás. Tatára jövök, tatai polgármester, bocsánat, hogy ez belefűzöm, Mihály József most már második körben csinálja meg azt, hogy a kisújonokájának beszél egy kampányvideóban a háború borzalmairól. És azt hagyján, hogy nincs mögötte egy konszenzusos felháborodás, de hol vannak azok a szülők, akik ezt engedik? Hogy bocs, az én gyerekem ebben ne vegyen részt.
Orbán Viktor is unokákkal.
Természetesen, és ebbe ez is beletartozik. És én azt gondolom, hogy erre kéne egy törvényjavaslat. Írjon valaki egy törvényjavaslatot. És jaj, de ez, megint,
ez ugyanaz, mint bármivel most már kapcsolatban, hogy az egyik oldal azonnal megbocsátja a sajátjainak, sőt, fontosnak és izgalmasnak tekinti, a másik oldal pedig elítéli és felháborodik. Tehát így tényleg most nem tudom, az is futott egy nagyot, hogy nem tudom melyik ellenzéki képviselő, akárki vonatpótló busznak öltöztette a gyerekét a Farsangon, ez egy kedves ötlet amúgy, csak hát ugye az apuka megfuttatta ezt a Facebookon, sehol alig láttam ilyen felháborodott komment. Ez a videó, ez förtelmes volt. Tehát én megnéztem, és így a lezsibbadt az amigdalám, meg a frontális lebenyem, meg minden, mert tényleg mocskos undorító valami. Én egyébként külön fizikai rosszul létet érzek az AI-tól, mint műfajtól, de persze azért, hogyha tarkulévéseket látok, akkor inkább lássam AI-on, bár inkább sehogy. És az első felháborodás után, ahol tényleg majdnem, hogy tajtézottam, akkor így belegondoltam, hogy cigarettás dobozok, ugye engem, mint dohányost, ez érint, mert most lassan válogatok a trafikba, hogy a tüdőrákosat nem kérem, inkább azt kérném, ahol csak ilyen nyugodtan fekszem a izén, mert hogy az annyira nem aggasztó. A levágott lábat sem, mert a levágott lábról ugye tudjuk, hogy valami argentiné volt, aki nem dohányzás miatt vesztette el, és még ebből per is volt. És azon gondolkodtam, hogy oké, ez nap mint nap szembe jön velem, a legundorítóbb sebek és hasonlók, megszoktam. És veszem a cigarettát, mert hülye vagyok, meg rengetegen veszik a cigarettát. Kíváncsi lennék egyébként, hogy ez a rengetegféle jogi csatározáson meg ugye azoknak a bevételén, akik ezek legyártották a koncepciót, ez valóban csökkentette a dohányzást. És most én ennek a hatásosságáról akarok beszélni, ennek a videónak igen, de úgyis a háború a fő téma. Én úgy gondolom, nem biztos, hogy kontraproduktív, annál van rosszabb is, mert a kontraproduktivitás az olyan, hogy ilyen negatív hír is hír. Van az, hogy ez már beleillik abba a történetbe, amiről beszéltünk a valódi háborúval kapcsolatban, hogy beleoszlik a mindennapjainkba, háttérzajjá válik, értektelenné válik. Ha ilyen videókkal kezdenek el bombázni, akkor megint egyszerűen csak csiszolják az érzékenységemet, már nem fog felháborítani, mert úgyis AI, úgyis legyintek rá. Persze én mit történészként nézve, hát nevetséges az egész szüzsé, már olyan értelme nevetséges, hogy nevetni nincs rajta kedve az embernek, de hát hogy van ez megcsinálva. És akkor ilyenekre megy el ez az egész történet. Az, hogy most ki triggerelődik, hát mindenki, mondom, mindenki a másikétól triggerelődik, és ez megint egy más történet, hogy ugye ezzé vált már a politika, hogy triggerek és választriggerek, kontratriggerek és rekontratriggerek, tehát így magukat sajtónak tekintő jónevű sajtótermékekben azt szik, hogy X politikus X posztjára mit reagált, vagy hányan lájkolták. Tehát én nézem, és meg vagyok döbbenve, hogy a
Facebook... Vagy szívecske az
Igen, tehát a sajtó lassan a Facebook kiszolgáló lánya. Ja, igen, lájk vagy szívecske. De hogy így ebbe tökéletesen belülik ez a videó, ocsmány undorító, mondom, én ezt aláhúznám, és mindig, amikor azt akarom mondani, hogy na de hát ennyire azért mégse lehet, és most már ennél már nincs tovább akkor lejjebb, akkor mindig eszembe jut ez a pillanat, hogy fölnézek egy ilyen nagyon mély kútból, és ott valahol nagyon-nagyon magasan van egy kréta, előtt mondtam ezt először.
Péter. Ki fogom váltani a kommentelőkből, hogy fideszes vagyok.
Nem az első alkalom lesz.
Nem az első alkalom, igen. Szerintem ez egy szenzációsan megcsinált videó. Szerintem ez egy nagyon-nagyon-nagyon profi termék. És ezt azért mondtam el, mert szerintem az egész Fidesz-szel kapcsolatban, amit mindenki elfelejt, az, hogy először kell csinálni egy hidegfejű elemzést, és ki kell mondani, hogy például ez a videó, szerintem itt ki kell mondani, ez egy fantasztikusan megcsinált, nagyon hatásos. Tegnap azt mondtam, hogy egy hollywoodi meg a hata azon, hogy megdöbbentő, hogy egy pillanat alatt megmertem neked mondani, az a kislánya, hogy néz azon az ablakon ki, ahogy az anyja vágja a hagymát, gicses, és átéri.
Nem,
azt gondolom, hogy azt, elmondom a mondatot. Tehát a Fidesz esetében az első dolog az, hogy az ember megértse, hogy mit és miért csinálnak jól, amikor jól csinálják. Mert a hatásmechanizmus egyik eleme ez. A másik, hogyha valaki nem akarja ezt csinálni, akkor olyan politikus és olyan közéleti személyiségek kellenének, akiknek van valamilyen a politikán és a hasznosságon kívüli referenciája. Karaktere van, erkölcse van, kiállása van. Azt tudja mondani, nagyon, amit én most mondtam, nagyon hatásos, de nem csináljuk ezt, nem használunk gyereket, egyebet. És olyan politikusok kellenének egyébként mindenhova, de az ellenzéknek különösen, akik nem csak technikailag, meg hasznosságban, meg lájkok szintjén gondolkodnak magukról, meg a közösségükről, hanem karakterük van, kiállnak, kockáztatnak, veszítenek, kisebbségbe kerülnek, kiutálják őket, majd onnan tovább építkeznek, mert hisznek abban, illetve hát van egy karakterük, hát a karakter az olyan.
Vannak ilyen politikusok Magyarországon is.
Értesek?
Vannak ilyen politikusok.
Én nem nagyon tudok olyan politikust, aki ezt végig csinálta volna. Csipkelődnek, belekapnak dolgokba, beleszeretnek témákba, és beindul ez a lájkvadászat. Nincs olyan ember nagyon, aki ezt végig tudná csinálni, és ezért hatásos. Túl azon, hogy hatásos a Fidesznek a kommunikációja, mert praktikusan hatásos, szociálpszichológiailag és egyéni pszichológiában jól hat. Másrészt pedig nincs ember, aki hatékonyan tudná azt mondani, hogy ezt így nem. Nincs olyan politikus, aki azt mondaná, hogy uraim, látom, hogy ez hatásos, mi megígérem, nem csinálunk ilyet. Utána mondhatja azt, hogy benyújtom a törvényt. És amikor én, mint újságíró megkérdezem, hogy nem fél attól, hogy elveszti a választást, akkor azt mondja, hogy ez az a vég, ahonnan nem lehet tovább menni, és ha elvesztem, ha nem vesztem el, én most ezt ennek a dolognak befekszem, nem
csak
egy
példát, hogy mondjam,
hogy ez miért. Igen, tehát hogy most miért, miért beszélünk, science fiction? Nem, én azt állítom,
hogy amíg nem lesznek ilyen politikai karakterek, addig a Fidesz megállíthatatlan, addig ez a profizmus, ez a hatékonyság.
Ez nem kérdés.
Nagyon túl
csak
érdés.
Nem volt ez, bocsánat, csak egy dologra reagálnék, hogy ez profi volt és hatásos ez a film. Mármint ez az AI valami. Én nem tudom, baromira eltérő nyilván mindenkinek a percepciója. Nekem az jut eszembe róla, amikor ugye az Akarat diadaláról, a René Riefenstahl filmről mindenki el volt ájulva, hogy bár iszonyatos a mondani valója, de művészileg hatásában, tömeglélektanban milyen fantasztikus, és egy ilyen külön vetítésen megnézte a Chaplin, és egy francia rendező, talán a René Clair, most meg nem mondom, hogy a francia rendező ki volt, de mondjuk René Clair. René Clair megijedt tőle, és így volt, ha Chaplin meg a térdét verte, úgy röhögött. Mert ő érezte, hogy ez mennyire groteszk. És ha ma megnézzük az Akarat diadalát, te szerintem akkor is szemmel is megnézve az Akarat diadalát, csomóan gondolták grotesznek. Csak hirtelen jött egy narratíva, hogy ez hihetetlenül hatásos.
És hogy kell gondolni?
Igen, igen.
Tamás?
Miután a social médián zajlik a politika csinálás, így innentől kezdve nem üzeneteket közvetítenek a politikusok, hanem dopamin löketekre mennek rá, hogy folytassam ezt a pszichológiai, nem tudom mi ez.
Konyha pszichológiának nevezik.
Igen, még konyhának se az igazi. És tehát ebből kiindulva, csak egy példát hadd mondjak. Potyondi Edina. Ő az, aki hát nem vádolható azzal, hogy fideszes lenne, és én azt gondolom, hogy elég erőteljesen tolja a Tiszát. Ehhez képest, amikor aláír neki egy könyvet Orbán Viktor, akkor ő probléma nélkül legyártja a social médiában azt a posztot, ahol Orbán Viktor bemutatja, mint egy szerethető, kedves, egyébként nem diktátor, hanem egy demokrata figurát. Hogy hát a miniszterelnök aláírta, mert nem tudta kihagyni azt az ígyszert, hogy ezt a dopamin löketet a saját táborának ne adja meg, saját magának is, és ne hízlalja tovább az egóját. Innentől kezdve, ha ebben nincs itt tudatosság, minden más téren, amikor megcsinálja a videóját, pontosan tudja mondatról mondatra, hogy mivel árthat a miniszterelnöknek, mivel nem, de ebben a helyzetben ez kikapcsol, és ami a legdurvább, hogy a táboránál is. Én elolvastam a kommenteket, nem nagyon zajongtak amiatt, hogy haló, Orbán Viktorból éppen most csinálsz egy jópofa valakit.
Egy picit hadd menjek vissza a Péter állításaihoz, mert már négy dolgot írtam föl, tartalomról és formáról is kettőt. Az egyik, minap láttam egy ilyen ismeretterjesztő filmet arról, hogy milyen volt a kézi fegyverek evolúciója a csatatéren. És nagyon érdekes volt, hogy van, ami már a, nem tudom, mémesült, vagy azt gondoljuk, hogy sokan használták, nagyon fontos volt, és nagyon hamar kiderült, hogy nem jó. A láncos buzogány ilyen. A láncos buzogány tök jól néz ki történelmi filmekben, de az derült ki, hogyha már ketten láncos buzogánnyal mennek egymás mellett, akkor a láncok összeakadnak, ha rosszul lendíted meg, akkor magadat vágod vele vállon, stb. Nem jó. Sokkal hatékonyabb a sima nyeles buzogány,
amit tudsz kezelni. Na most az a különbségtétel, amit én elmondtam, alapvetően arról szól, hogy melyikkel lehet jobban embert ölni. És aki nagyon morálisan néz rá egy eszközre, az azt mondja, hogy hát nehogy már dicsérjem a nyeles buzogányt, hát igenis sokkal jobb a láncos buzogány, mert az nem öl meg annyi embert. No, de nem az a funkciója. Ezeknek a filmeknek se az a funkciója, hogy valahogy a filmművészetet erkölcsi, morális oldalról újítsák meg, ezek kampányfilmek. Azt is gondolom ugyanakkor, hogy miközben láthatóan a megvalósításba sok pénzt, energiát beletettek, lehetne ezt támadni több oldalról is. Tartalmi részen, és kellene is, mert az, amit arról mondtam, hogy Magyar Péter és a Tisza mit hagy ki, az pont tavaly nyáron látszott, több százezer ember volt, akit odaadott Karácsony Gergelynek, aki az életében nem látott, nem igaz, szavazáson látott ennyi embert, de a Pride az egy tipikus alkalom volt arra, hogy ezeket megkapja. És nagyon egyszerű kérdéseket kéne föltenni annak kapcsán, hogy igen, háborúba megyünk, és kivel? Mert hogy Magyarország nagy, erős barátja, Oroszország, akikkel jóba vagyunk, azokat, mert ugye hiába egy ilyen fiktív német egyenruha van a csávókon, az egyetlen lehetséges verzió az, hogy azt az apukát oroszok lövik fejbe. Azt üzeni Orbán Viktor, hogy az oroszok ezt fogják csinálni velünk? Tényleg? Ennyire gonoszak? Nem lehet ezt így körbevágni ollóval? És Anikó, láttam a nézők is az alckifejezésedet, amikor arról beszélt a Péter, hogy igenis lehetne egyébként ezt ellenpontozni, és az a vitám, hogy nem eljönne, hanem újra eljönne ez a figura. A 2002-es MSZP-s választási győzelem az erre a Kovács Lászlói üzenetre épült, Megyesi Péterrel tandemben, akik nem voltak abóvó vagy tartalmilag nagyon jó emberek, hanem azt mondták, hogy itt van az erőszakos pukkancs Orbán Viktor, ki állandóan mindenkinek neki megy, mi pedig ilyen kedves Korda György imitátorok vagyunk a szocializmusból, velünk lehet mindenféle dolgokat csinálni. Ugye a legjobb kontraszt az volt, Orbán Viktor csinált egy ilyen utolsó gondolat, ez egy ilyen idegenvezetés gyerekeknek a parlamentben, és elmondta, hogy itt a kormányülések helyszíne és a miniszterelnök úr belép, akkor mindenki föláll, és azt mondja, hogy jó napot, miniszterelnök úr, és magázódunk. Ami hát akkor is komikus volt, hiszen egy baráti társaság, egy kollégiumi szoba ült ott nagyrészt. Kovács László mit mondott? Majd, ha mi kerülünk kormányra, és bejön a miniszterelnök, azt mondja, szervusztok, maradjatok ülve. Ami negédes, borzalmas, nálunk a tompai búcsúba árultak ilyen cukorkát egyébként, de ettől még működött. Erre a videóra hasonló válaszként.
De azért az, hogy szervusztok, maradjatok ülve, az magába foglalja azt is, hogy fel kéne állnotok, csak én megengedem, hogy ülve maradjatok.
Szeretném, hogyha azért a belpolitikáról is beszélnünk.
Ez mind az volt.
Picit az elmúlt, vagy a hátralévő pár percben, mert is akkor maradva ezen a közösségi oldalas vonalon, hiszen ott zajlik, ahogy ti is mondtátok, gyakorlatilag a belpolitika. És az majd egyik az a számháború, hogyha lehet így nevezni, hogy akkor stipi-stipi kémikor hány perc alatt adta le a hány darab aláírását, ami nekem, és persze nyugodtan várom a kommenteket ezzel kapcsolatban, nekem ez egy picit ilyen óvodás
reakciónak tűnik. Hát fideszes vagy, amikor ezt ki kell mondani.
Hát nem, az a jó, amikor egy műsor alatt vagyok egyszerre fideszes és szerelmes Magyar Péterbe. Nem egyszer fordul elő.
Szerintem ebben semmi ellentmondás nincsen.
Igen, a régi Magyar Péterbe vagy.
Így van. Szóval ez körülbelül olyan, mint amikor azt mondjuk, hogy ötösünk lett mind a kettőnknek, jó, de az egy 5 perccel hamarabb lett kész, és adtam be a tanárnőnek, hogy kit érdekel, hogy egyébként nem az a lényeg, hogy szóval érdekel erről is a véleményetek, meg hát arról is, hogy a kutyapártot milyen szinten gyepálják most, és ez is szintén egy ilyen kommentháború, hogy Aradnai posztol, arra akkor mit reagál a kutyapárt. A Magyar Péter nem posztol, csak odaír egy utaló posztot.
Szóval egy nagyon rövid reflexió, aztán beszéljen mindenki más. Nagyon jó kontraszt, amit felvázoltál, mert tényleg miközben a sajtóban, a nyilvánosságban, a Facebookon, ami megette a sajtót, megy egy vita, emögött egyébként itt is, ahogy a választáson is lesz, van egy fizikai tény, kinek hány aláírása van. Ezt emberek gyűjtötték emberektől. Egyik sem komment, egyik sem like, egyik sem élőnéző, egyik sem vásárolt vietnámi bubus, hanem ez mind fizikai tény. És ezek csapnak össze, az egész politika erről szólna. Április 12-én az lesz a kérdés, hogy hány ember van, aki így csinál.
Pont. Csak a fizikai tény alatt ugye a Facebookon, ott vannak mindazok a mémesedett figurák, akikről te beszélsz, és fizikai tényé immár a politikában az válik, nem az, hogy ki hányszor és mennyi idő alatt ír alá, valóban nincs neki különösebb jelentősége annak, aki össze tudja gyűjteni az aláírásokat, aki meg nem tudja, az úgyis kipottyan ebből az egész történetből, de a fizikai tényé, az új faktumá, az új valóságá már az válik, hogy ezt hányan lájkolják, milyen lájkok, milyen kommentek születnek, és ebben van az igazi harc, azért mondom, a sajtó már nem is arról tudósít igazán, hogy ami szintén egy unalmas dolog lenne, hogy kiszerezte meg 5 perccel előbb a megfelelő mennyiségű alájást, hanem arról, hogy az ezekre reagáló politikusi reakciókra hány like és hány megnézés és milyen fényképek mutathatóak föl. És ebbe nem tudom, egy kicsit a két farkúakkal összekötve, meg ez ilyen hülyeség a maga módján, a két farkúval nekem rengeteg, egyre több egyébként a kritikám, és tényleg régen kedveltem őket, most már nagyon távol állnak ettől, de még mindig jobban elviselem, mint bármelyik mást, és ez viszont, ez a like, és nem is a like, hanem ezek a komment cunamik meg, amiket olvasok, ezek rávettek arra, hogy életemben először, ugye szavazni nem fogok, de elmegyek, és aláírom nekik ezt a kis listájukat. Soha még ilyet nem csináltam, de az annyira undorító, ami megy, ez a nem lehet, aki az ellenünk van, mit, láttuk már ezt minden választáson, nem csak a két farkókkal, egyébként mindenki más, a két farkókkal
hát
tényleg ebben
igazán van. Köszi, ezt már egy ideje toljuk.
Hát láttuk. Úgy, hogy... Csak hogy ilyen töménységben egyrészt nem láttuk, és másrészt, ami, mondom, amiről többször is beszéltünk, még én is próbáltam, hogy már szinte csak ez van. Most már temúrendeljük a politikát, most már csak a lájkokat, a spektákulumot, azt az érzetet,
mindenki menjen piacra, és
azt az érzületet rendeljük, hogy amit annak idén a Népszabadság reklámja, másfél millió olvasó nem tévedhet. Dehogy nem! Hol a garancia, hogy sok ember nem téved?
Tomi?
Szerintem ilyenek, hogy tények, tehát hogy fizikai tények azért nem léteznek, mert
ne
hogy léteznek.
Össze.
Igen, de mindenki várja az értelmezési keretet mögé. Most nézzük, bemondta Magyar Péter ezt a 250 ezeres számot, kiderült, hogy a valós aláírások az ajánlóíveken, és emellett ők még ezzel párhuzamosan egy adatbázisra is gyűjtöttek aláírásokat, és akkor összeadta a kettőt. Tehát így lehet ezzel a végtelenség játszani. Ha valahol kognitív diszonancia, és megint valami pszichológia, de hagyjuk. Tehát megint valahol kognitív diszonancia lépne föl, hogy ez a szám mondjuk kisebb a másiknál, akkor ott a szavazóbázis vár arra, hogy jöjjön egy influencer és elmagyarázza, hogy ez a kevés igazából miért több. Ami még ez kapcsolód, és talán a kétfarkú kutyapárttal kapcsolódik, el kell mondanunk, ez a szavazat elszívás. És ezen én magam is felháborodom, hogy erről egyáltalán beszélniük kell, folyamatosan magyarázkodniuk kell a kutyáknak, hogy van egy szavazatmennyiség, ami már ugye a Tiszáé, már így kezelik a tiszások, és akkor az egész ország. Mert az elszívás ebből következik, hogy valami a Tiszáé, és ellopja onnan a kétfarkú kutyapárt. Tehát van itt egy Tisza párt, amely azt hirdeti, hogy meg akarja dönteni a NER-t, mert elvette a választás szabadságát, ehhez képest morális nyomást helyeznek a kutyákra, és egy ellenzéki egypártrendszer kialakításában érdekeltek. Csak kérdezem, hogy ez a fajta működés, amit itt az ellenzéki térfélen csinálnak, vagy azok a tiszás kommentelők, akik ilyenkor megpróbálják bedönteni a kutyákat, ez a működés mennyiben más, mint amit ők kritizálnak mondjuk Rogán Antalék részéről?
Mi a végszavad, Kócien Péter? Én most már műsorvezető is vagy, látod az órát, úgyhogy tartsad be.
Teljesen tanácstalan, teljesen egyetértek a Tamás felvetésével, hogy ez tényleg egy paradoxon. Azt akartam mondani, hogy ez csak egy választásra szól, ez a fajta monopolizálás. Uh-huh. És akkor megint itt jön az ki, hogy a Tisza szavazók védelmében ugye azt lehet mondani, Orbán Viktornak is ez volt a küzdelme, hogy mindig kiderült, hogy a Centrumpárt, meg az MDNP, meg az MDF elkószált, és ezért nem lett meg a jobb oldalnak a szavazat többsége a választáson, nyert a bal oldal. Erre Orbán Viktor sok-sok év alatt rengeteg önuralommal felépítette egy politikai koalíciót, amelyben minden jobboldali pártot összeterelt, és ezzel a választókat is. Magyar Péternek nem volt ideje, tehát azért másfél-két év alatt még ezt is megcsinálni, az azt hiszem tényleg emberfeletti feladat lenne. Ezért kell alkalmazni ezt a véleményterrort, hogy most lesz az egyszer az életben. Ugye a probléma az, hogy Magyarországon ezek a dolgok aztán intézményesülnek, tehát itt nem egy alkalmi koalíció lesz arról, hogy mindenki bekusol, és most mindenki összeáll, hanem ez egy viselkedési mintává válik. Ráadásul, hogyha a Magyar Péter és a Tiszapárt sikeres, akkor ez a siker intézményesülni fog, hogy na látjátok, így kell az Orbánnal
küzdeni. Miért adná vissza a Momentumnak vagy a Kutyapártnak a szavazókat? Miért adná vissza? Ott van nála.
Ja. Hát akkor innen. Ez a műsor.
Hatalomra kerülés után majd pedig...
Igen, csak, az, csak megint oda megyünk vissza, amit én most szeretnék mindig hangsúlyozni. Mindig arról beszélünk, hogy itt a politikusok azt csinálnak, amit akarnak. De én azt szeretném mondani, hogy addig, amíg a társadalom meg konkrét emberekből áll, ezt hagyják. De nem lehet várni. Tehát minden ilyen Magyar Péter Tisza kritikával, az a bajom, mint hogy a Fidesz kritikával Orbán is. A politikusnak az a dolga, hogy totalizáljon, mindent begyűjtsön. A társadalom az, ami ennek ellen tud állni. A 17. század óta ezt fedezte fel az összes értelmes ember. Ezt csinálták azokat.
Erről esetleg
tegyünk dühöt, fejes kéket.
Igen, egy AI videót esetleg, hogyha gyártanál ezzel kapcsolatban egy kampányidőszakkal. Köszönöm, hogy itt voltatok. Önöknek a figyelmet, jó éjszakát, viszontlátásra.